Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. A fedélzeten üdvözlöm Tóth Györgyöt, a Mediátor Head of Storytellingjét. Szia Gyuri!
Szerbusz Viktor, és üdvözlöm a hallgatókat is.
És persze üdvözlöm Dankó Bencét, a Mediátor stratégiai vezetőjét is.
Köszöntünk mindenkit!
A mai témánk az, hogy hogyan aktivizálhatók a fogyasztók anélkül, hogy kivonnánk magunkat a vállalati felelősség alól. A vendégünk Halász Ambrus lesz a MOL Magyarországtól. Aztán beszélünk arról, hogy a Fair Play Book tenderezésre vonatkozó kivonattal bővült. Az aktualitásaink között beszélünk arról, hogy a kreatív iparba is begyűrűztek az orosz szankciók, azaz a Golden Dramon sem indulhat orosz nevező, és a zsűritagokat is kizárják. A hírek között beszélünk a Tipmix tartalommarketingjéről, szó lesz a márka új kampányáról, és a spot szemlében, hát ezzel kezdünk az én mai kedvencemmel, a Renault Captur reklámjával, ami hát tényleg földobta a napomat, ma reggel ezt megnéztem, mielőtt elindultam otthonról, és hát gyerekek, azt kell mondjam megint, hogy jó reggelt kívánok, ugyanazt csinálom, ami ebben a reklámban történik, és iszonyatos boldogsággal töltött el, amit láttam. Na de mit is láttunk, és mit is vállalt fel a Renault?
A podcastnak a leírásában meg fogjátok találni a linket ehhez a sajnos nem magyar, hanem francia Renault spothoz, amiben tényleg egy Renault Captur szerepel, de igazából ez egy általános spot. Egyébként nagyon egyszerű reklámos fordulat jelenik meg a spotban, látjuk a szereplőket, hogy elindulnak egy autó felé, vagy kinyitnak egy autót, éppen zuhog az eső, vagy bármi más helyzet van. Mindig azt hinnénk, hogy ők most behuppannak a szép új Renault-ba, és akkor kívánhatunk nekik széles utat, és a szivárvány alatt hajtanak majd át, de nem ez történik, hanem például kivesznek egy esernyőt, lényeg, hogy nem indulnak el egyszer sem az autóval, mert a kampánynak az üzenete az, hogy akkor használd az autót, amikor tényleg szükség van rá, lehet helyette menni gyalog, lehet helyette menni biciklivel, ezek is megjelennek a kampányban, és nagyon-nagyon szép példája a vállalati felelősségvállalásnak, hogy a Renault az autó márkák közül először fölvállalt, hogy egy mainstream kampányban, egy nagy költségvetésű spotban azt mondja, hogy ne használd állandóan az ő termékét. Gyakorlatilag az összes klasszikus autós ígérettel, széles út, végtelen boldog autózás, semmi dugó, üres utak, ezzel leszámol, mert gyakorlatilag tényleg a spotjában az emberek elsétálnak az autó mellett, bicajra ülnek az autó mellett, és az autó egy helyben marad.
Igen, és amellett, hogy azért az elsőséget jár a nagy pacsi a Renault-nak, amellett ugye nyilván ez egy saját környezetünkből is ismert percepció, az autózás egyfajta új szerepének keresése, tehát mondjuk városi lakosként bennünk is egyébként többször merül fel az, hogy hogyan tudnánk értelmesebben használni, van-e értelme beülni az autóba egy adott szituáció kedvéért, van értelme a dugóban ülni, van értelme egyáltalán elindulni vele, miközben egyébként szükséges lehet az autód akár más célokra, hosszabb távú utazásra többen együtt utazni. Nagyon jó, hogy beleálltak ebbe a dologba, de az is látszik, hogy ez egy okos felismerése annak, hogy egy speciálisan érzékeny célcsoportot ezzel az üzenettel szerintem nagyon jól el tudnak érni.
És ha már itt a háttérnél vagyunk, azt is hozzá kell tenni, hogy a francia reklámszabályozás az a év eleje óta előírja, hogy minden autóreklámhoz nem csak azt kell odaírni, hogy az adott modellnek mennyi a széndioxid kibocsátása, azaz mennyire környezetszennyező, hanem azt is oda kell írni mellé, hogy autózás helyett rövid távon érdemes gyalog menni, érdemes a közösségi közlekedést használni, vagy bicajjal menni. Nyilván ez a szabályozás is szerepet játszott abban, hogy a Renault ezzel a reklámspottal megjelent.
Két gondolat ugyanide, én tényleg rendkívül elöntötte a lelkemet ez a reklám, azért, mert tényleg azt éreztem, hogy én már ebbe vagyok évek óta, és hogy ez miért nem válik üzenetté az embereknek, hogy amikor vesznek egy autót, akkor ott az apró betűs rész, hogy oké, vedd meg az autót, de ne vennyél a budira is azzal. Egyrészt, másrészt a város nem arra való, hogy autózzunk. A város arra való, hogy gyalogoljunk, meg biciklizzünk, meg tömegközlekedjünk. Ezt nem hiszem el, hogy nem lehet fölfogni, és annyira jó, hogy egy márka végre beleállt, és nagyon remélem, hogy ebből lesz egy egy szokás, és minden márka bele fog állni előbb-utóbb, és akkor ez egy üzenetté válik, és az emberek ezt így valahogy magukévá fogják tenni. Menjünk tovább a márkára, amely már a nyarat érzi.
Azt gondoljuk, hogy azért lehet érdemes ebbe ezt a promóciót, vagy ezt az aktivitást valamennyire megnézni, mert hogyha valaki nem ismeri a nyereménypiramis kifejezést, hát itt egy tutenkámoni magasságokban nyúló nyereménypiramissal találkozhat.
Nem jobb egy jó reklámot nézni? Bocsánat, nem jobb egy jó reklámot nézni? Aminek jó az üzenete, nem pedig ez, menj a Maldív-szigetekre, mert miért kell a Maldív-szigetekre menni?
Márka szempontból, és most nem a márkaügydítőre, hanem mint márkákra gondolok, a legjobb hatékony reklámot nézni nyilván. Tehát szerintem az esztétikumnak nyilván számunkra lehet üzenete vagy szerepe, de alapvetően az a kérdés, hogy mennyire hatékony. Az egyébként egy furcsa is egy picit ebben a kicsit túlburjánzó spotban, hogy nekem azonnal beugrott tök sok más olyan márka az elmúlt évekből, akik ugyanezt ezt a metódust alkalmazzák ezekkel a hatalmas ígéretekkel, ilyen vizuális megvalósítással, például nem éreztem közel egyáltalán magához, az üdítő márkához ezt az egész képi világot.
De azt hozzá kell tenni, hogy azért a magyar marketing szakma fejében, visszatérve a hatékonyság gondolatára, a promócióknál kevés hatékonyabb dolog van.
Berkes Judittal és László Ágival indított focis műsort a Szerencsejáték ZRT. Ez mondjuk jó. Most múltkor pont felkaptak egy ilyen cikket, hogy valamelyik tévéadón a női egyenjogúságról volt szó, és hát egyetlen egy nő nem szerepelt a beszélgetésben, cserében négy férfi, vagy öt. És szerintem ennek tökre helye van a médiában, hogy tipikusan férfias sportot nőkkel promótáljanak.
Én szerintem nagyon jó lesz, hogyha lassan a focizás levetkőzi magáról így a férfias jellegét, és ugyanolyan lelkes focista lányokat is fogunk látni, mint amilyen lelkes focista kisfiúkat. Szóval, és az ilyen műsorok, ezek szerintem tök sokat hozzátesznek ahhoz, hogy így lányok is lássanak ilyen ösztönző, meg lelkesítő példákat, szóval szerintem szuper, és tényleg ez nagyon örülünk, hogy a Szerencsejáték ZRT, illetve a Tipmix márka ebbe a tartalommarketingbe belevágott. Én csak azt tudom mondani, hogy biztos, hogy lesznek nagyon hülyék a komment folyamban. Sok erőt kívánok az elviselésükhöz.
Igen, és különösen akkor lesz ez egy előremutató tendencia, hogyha azt is megmutatja, hogy itt a női nem, az nem feltétlenül egy ilyen dekoratív jellege, vagy bármilyen ilyen elsődleges attribútumai miatt tud része lenni ennek a foci szurkolói kultúrának, hanem tényleg szakmai kommentátorként egy ilyen tartalom folyamban aktívan tud megjelenni. Ez egy nagyon fontos szemléletformáról része lehet ennek.
Jönnek az aktualitások. Nem indulhatnak orosz résztvevők a Golden Drumon sem. A Cannes Lion után a Portorozsi Reklámfesztivál is bejelentette, hogy nem fogadja orosz reklámozók pályázatait idén. Hát ez várható volt, tehát hogy miután a sportágak is ezt így elkezdték és folytatják, ezáltal szerintem minden ilyen megmérettetésnél ez előbb-utóbb el fog jönni.
Igen, hát szükségszerű, hogy a bojkottot azt a fogyasztói márkák mellett a reklámszakma is kövesse, és hogy kifejezze tiltakozását az ilyen lator államokra jellemző viselkedéssel szemben.
Igen, ugyanakkor azt is látjuk, hogy picit beindult egy ilyen licit élmény azzal kapcsolatban, hogy ki tud minél gyorsabban, minél több felületről kitiltani orosz érdekeltségű üzleteket, szakmákat, és az egy picit érdekes viszont azt látni, hogy ezzel most igazából kit is büntetünk, tehát hogy kreatív szakembereket, az ő munkájukat nem engedjük megméretni, tehát hogy,
hogy
valahol azért ennek a serpenyőnek tényleg két oldala van minden esetben.
Ami viszont az európai és magyar szakma számára fontos, hogy megkezdődött a nevezés a Golden Drumra, augusztus 5-ig lehet a pályázatokat beküldeni.
A másik aktualitásunk az, hogy a Fairplay Book tenderezésre vonatkozó kivonattal bővült, így foglalta össze a Max és a Marketing Szövetség a tenderezésre vonatkozó ajánlásokat. Ez miért jó, mi a pro és mi a kontra?
A Fairplay Book alkotóival a 112. Rebrief epizódban beszélgettünk. Ugye ez az az ajánlásgyűjtemény, amelyik így segíteni, megkönnyíteni, meg kiegyensúlyozottá tenni az ügynökségek és az ügyfeleknek a közös munkáját. És most a Fairplay Bookban már eleve meg volt fogalmazva több ajánlás, jó gyakorlat a tenderezés folyamatára vonatkozóan. Most ezeket gyűjtötte össze a Max és a Magyar Marketing Szövetség. Látszik belőle, hogy az ügynökségeket elsősorban arra intik, hogy túlzó szolgáltatási szintet a tender folyamatban ne ígérjenek be, hogyha később azt nem tudják teljesíteni. Az ügyfél oldalt pedig arra ösztönzik, hogy egyértelműen lehatárolt feladatokra írjanak ki tendert, és egyértelműen lehatárolt tender feladatokat írjanak ki. Legyen az ügyfél oldalon döntés arról, hogy melyek azok a feladatok, teendők, amiket ki akarnak szervezni, ügynökségnek akarnak adni, és mi az, ami házon belül marad. Tehát, hogy így az ajánlások én alapvetőnek tűnnek, de az is látszik, hogy ezekben a kérdésekben azért szokott lenni surlódás az ügynökség és az ügyfél oldal között.
A fő témánk az, hogy hogyan aktivizálhatók a fogyasztók, anélkül, hogy kivonnánk magunkat a vállalati felelősség alól. Aki velünk lesz, Halász Ambrus, a MOL Magyarországtól. Maradjanak velünk!
Rebrief.
Vendégünk Halász Ambrus, a MOL Magyarország csoportszintű vállalati kommunikációs vezetője, és akivel a Kreatív Green Wave fenntarthatósági konferenciáján találkoztunk. Ambrus arról beszélt, és azért döntöttünk úgy, hogy a Rebrief hallgatói számára is érdekes lesz vendégként, hogy hogyan lehet fogyasztói márkaként hitelesen képviselni valamit a fenntarthatósággal, fenntartható működéssel, és esetleg a fogyasztók bevonásával kapcsolatban. Hello, Ambrus!
Szia, sziasztok, köszöntök minden hallgatót, sok szeretettel.
Egy olajipari vállalatnak, amely a működésével szükségszerűen hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, hogyan érdemes beszélni a fenntarthatóságról? Egyáltalán egy ilyen márkának részt kell-e vennie a fenntarthatósági diskurzusokban?
Én azt gondolom, hogy ma minden márkának részt kell, és minden magánembernek részt kell venni a fenntarthatósági diskurzusokban, de talán egy olajipari, vagy energiaipari, vagy mobilitási cégnek, ahogy a MOL inkább nevezi magát, különösen fontos szerepe lehet nem csak a diskurzusban és a problémafelvetésben, hanem utána a megvalósításban is. Mi azt szoktuk mondani, hogy mindig az ipar hozza a megoldást, nálunk van az a pénz, az a tudás, az az elszántság, ami kell ahhoz, hogy új alternatív üzemanyagokat szállítsunk a piacnak, hogy azokat a problémákat, amiknek részben vagy egészben az ipar maga az okozója, azokat mi magunk oldjuk meg, hiszen vannak üzemeink, van infrastruktúránk ahhoz, hogy a kellő fejlesztések és technológiai innovációk segítségével egy idő után mást töltsünk azokba a közlekedési eszközökben. Nem mellesleg megvan a hálózatunk ahhoz is, hogy lefedjük úgy Magyarországot, mint a régiót, ahol ma még ugyan üzemanyagot, meg egyéb árulunk, és elektromos töltőink is vannak, de holnap már alternatív üzemanyagok is ott lehetnek a polcon, amit a fogyasztóink használhatnak, csökkentve a saját karbonlábnyomukat ezzel.
Ezt a MOL vezetői, meg a MOL munkatársai tudják, a fogyasztók viszont nem tudják egyelőre még. Hogyan lehet erről kommunikálni, hogy hiteles maradjon a márka, ha egyszer a fogyasztók fejében még egy olajipari vállalatként létezik?
Persze, hát szerintem a hiteles kommunikáció az őszintesség kell. A MOL legutóbb a frissített vállalati stratégiának a bejelentésekor tavaly februárjában mondta azt el, hogy az energia átmenet hosszú és költséges folyamatos lesz, pontosabban azóta is pontosabban folyamatosan rámutatunk erre a tényre. Úgyhogy mi nem fogjuk sem rögtön beszüntetni, sem kiszervezni, vagy eladni azokat a tevékenységeinket, aminek kétségkívül van káros anyag kibocsátása. Hiszen azt látjuk, hogy a világ energiaigénye folyamatosan nő, jelenleg is a fogyasztás 84%-a foszilis energiahordozókban jön a világra, és arról nem is beszélünk, hogy pedig kell róla beszélni, hogy folyamatosan nő a személyi gépjárműk száma. Tehát például a világon most 1 milliárd autó van, ezt valószínűleg 2040-ben már 2 milliárd autóról beszélhetünk. Ezeknek egy része nyilván már elektromos autó lesz, más részük viszont még nem, és nem csak az autókról van szó, hanem ott van a légi közlekedés, ott vannak a hajózási társaságok, ott van a vasúti közlekedés, aminek csak egy része elektromosított, szóval nagyon sok helyen a fogyasztók részéről merül fel az igény a fosszilis energiahordozókra, viszont nem szabad a fogyasztók felelősségét túlhangoztatni ebben a kérdésben, hiszen az iparnak, a szabályozóknak és a fogyasztóknak jelen esetben közös felelőssége az, hogy egy sokkal fenntarthatóbb világot hozzunk létre. Mondok egy példát a szabályozási környezetbe. Például a műanyagiparban a termékek 40%-a csomagolóanyag, miközben jól tudjuk, és hazai felmérések is vannak arról, hogy a többség, talán 70%-a, jól idézem az adatokat, költött már arra, vagy legalábbis költenek többet arra, hogy fenntarthatóbb csomagoló papírban vásárolja meg a terméket. Ez egy szabályozási kérdés lehet például, hogy mit kezdünk a csomagoló papírral, és visszaszorítjuk el azt a 40%-ot, ami most a műanyagiparra jellemző. De a szabályozók környezetnek a változása minden iparágban komoly változásokat intat be, az ipart és a fogyasztókat is változtatásra késztetheti. Az biztos, hogy mindhárom szereplőnek egy összehangolt munkájára van szükség ahhoz, hogy valós eredményeket érjünk el.
Mi maradjunk most így a márkák oldalánál. Jó, hogy említetted ezt, hogy az autók száma milyen növekedés várható, meg ez Budapesten kb. Mindenki szuperül érzékeli nap, mint nap, hogy tényleg durván nő az autók száma Magyarországon is. Vajon egy ilyen márkának, mint a MOL, lehet-e abban szerepe, tud-e azért tenni, hogy az autófétis, az autóhasználat, átgondatlan autóhasználat ellen megszólaljon, vagy igazából pont ez a nehéz kérdés, hogy ez már a fogyasztók felelősként történő beállítása lenne?
A minden márka tud érte tenni, tehát hogy én csak mondanék egy példát, nálunk a MOL Limo közösségi autó megosztó szolgáltatás az arra jó, hogy ezen keresztül is felhívjuk az emberek figyelmét, hogy ha közösen utaznak egy közösségi autó megosztó szolgáltatással, vagy nehogy Isten nem vásárolnak új autót, hanem azokat az autókat használják az utcákon, amit éppen más nem használ, akkor az az autó használat és az új megvásárolt gépjárműk számának a csökkenését fogja eredményezni. Ez biztos, hogy egy jó dolog. Azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül még a MOL Limo az, ami a legnagyobb üzleti sikereket termeli ki a MOL csoport számára, ennél vannak jövedelmezőbb iparágak, viszont számunkra ez nagyon fontos, hiszen ezzel is befektetünk a jövőbe. Szerintem mindig magának a márkának a tevékenység és szolgáltatási köréhez szorosan kapcsolódó aktivitásra van szükség, akkor tudunk hitelesek maradni. De az a legjobb, amikor az üzleti érdek és a társadalmi haszon találkozik egymással, és a végső során a fenntarthatósági kommunikációt is azt teszi hitelessé, hogyha mi őszintén elmondjuk, hogy amit most mi nektek kínálunk, az nekünk üzletileg jó, társadalmilag hasznos, és a nap végén több szempontból a magyar fogyasztók is jól járnak a dologban.
Nézzük meg ennek a kommunikációs oldalát. Hogyan döntötök arról, hogy ebből lesz-e óriás plakátkampány, bekerülhet-e ez az aktivitás tévészpotokba, tehát hogy így kap-e egy ilyen nagy ATL támogatást, vagy igazából ez egyéb célzottabb csatornákon elég kommunikálni?
Azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni mindig az üzleti érdekeket, a társadalmi felelősségvállalási programokat, a felületeket és a hitelességi kérdéseket, és ennek a kérdéskörnek a masszájából kerül ki az, hogy végül mi kerül az óriás plakátokra. Mi, amikor egy ilyen akció van, ezt jellemzően a közösségi médiafelületeken és PR-ban szoktuk nagyon kitenni a kirakatba. Én azt gondolom, hogy a jövőben változhat, mert nyilván a hangsúlyok is eltolódnak. Nálunk a marketing tevékenységekért egyébként nem én felelek, tehát hogy abból kevesebb kulissza titkot tudok megosztani, azt viszont tudom, hogy PR-ban és közösségi médiában mit csinálunk. Ott ez első számú projekt, amikor ilyesmiről szó van, pontosan azért, mert találkozik az elveinkkel és az észszerűséggel is. Valami olyasmit tudunk népszerűsíteni, mivel egyébként a saját kutyainkra tereljük a fogyasztókat, jó pontokat is szerzünk vele. Én azt gondolom, hogy egy jogos kérdés az, hogy a jövőben ennek még nagyobb feletet tudjunk szentelni. Nagy szerencse, hogy közben fejlesztjük az ehhez tartozó infrastruktúrát is, és azokat az üzemeket is, ahol még fejlettebb technológiával a korábbinál hatékonyabban tudjuk ellátni. Ezeknek a projekteknek van egy kifutási ideje. Látszik, hogy a fogyasztóknak a felelősség érzetére azért is lehet hatni, mert eleve van.
Egyébként nem a szabályozó, nem is annyira az ipari környezet, hanem a fogyasztók oldaláról érzel-e nyomást, érzel-e bármilyen növekvő trendet abban az értelemben, hogy egyre több fenntarthatósággal kapcsolatos kezdeményezést várnának a MOL-tól?
Szerintem teljesen egyértelmű az, hogy a fogyasztók részéről egyre nagyobb elvárás mutatkozik a fenntartható megoldásokra, ezt forgalmi adatok, kutatási adatok számos iparágból alá tudják támasztani. Magyarországon minden élet, minden korcsoportban növekszik az ökotudatosság, vagy legalábbis az awareness a fenntarthatósági kérdések körül. Mi is látjuk azt, hogy a mi tevékenységünkkel kapcsolatban egyszerre elvárás az, hogy legyen üzemanyag minden mennyiségben, és lehetőleg az az üzemanyag egyáltalán ne legyen környezetszennyező. Bennünk is van ilyen szándék, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük, de az energia átmenet ez nem egy olyan folyamat, amit egy villanykapcsolóval lehet irányítani, hogy akkor mostantól már minden foszilis üzemanyagot kivezetünk, és holnaptól csak elektromos autók lesznek.
Halász Ambrus, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál ebbe a sűrű időszakba.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ennyi volt már a Rebrief, köszönjük a figyelmet, egy hét múlva újra találkozunk.